Kedves hallgatóim, a mai előadás diaanyagaként kérem vegyék elő a PHD szem 5 fájlt, azaz vagyis töltsék le és nyissák ki a számítógépükön. Ennek a fájlnak az első diáján a Networks and Stability Part 1, Part 5, Examples for Networks feliratnak kell, hogy legyen. Kérem, jussanak el ennek az előadás anyagnak a második ábrájához, amelyik a Protein Structure Networks címet viseli. Ezen az egész előadáson különböző fajta hálózatok szerkezetéről, illetve viselkedéséről lesz szó. Elindulunk a legegyszerűbb molekulák alkotta hálózattól, mint például egy fehérje molekula hálózatától, majd megyünk feljebb, és a következő szint egy egész sejtnek a különböző fajta hálózatai lesznek, ahol például azok a fehérjék, amelyek most ezen az ábrán, a Protein Structure Networks ábrán a teljes hálózatot jelentik, a nagy hálózatnak, a sejt szintű hálózatnak immáron csak egy nódusát fogják jelenteni, és nem lesz érdekes az, hogy milyen belső alkotó részeik vannak. Majd tovább megyünk, és azokat a hálózatokat mutatom be, amelyek több sejtből állnak össze, tehát ahol már az sem lesz érdekes, hogy az egyedi sejteken belül milyen hálózatos struktúrák vannak, csak az különböző sejtek összekötése válik fontossá, és ha minden igaz, de már lehet, hogy a következő ilyen 60 perces blogban sor fog kerülni néhány szociális hálózat bemutatására is, ahol már teljes élő emberek, entitások a hálózat nódusai, és hát ezek vannak kapcsolatban egymással. Térjünk vissza tehát a fehérjék, az egyedi fehérjék szerkezeti hálózataira. Ahogyan látják, ezt háromféle néven is szokás az irodalomban nevezni. Az egyik a Protein Structure Networks, a másik a Residue Interaction Networks, amelyik ugye az aminosav oldalláncok kölcsönhatására utal, és a harmadik az Amino Acid Networks, ami egy kicsit félrevezető, hiszen ezek nem egyedi aminosavak, hanem hát fehérjékben rendezett aminosavak. De mind a három azonos fogalmat takar, tehát ezt sajnos az irodalom felváltva használja, tehát bármelyikre, hogyha keresnek, akkor ugyanazt fogják megtalálni. És a lényege a következő. Ugye a fehérjék egy folytonos peptidlánccal vannak összekötve, ahogy azt tanulták, remélem emlékeznek az alapstúdiumban, és egy jól meghatározott, a fehérjék döntő többségénél vagy jelentős részénél egyedi háromdimenziós szerkezetet alkotnak. Ennek a háromdimenziós szerkezetnek a leírására szolgál ez a fehérje szerkezeti hálózat, amelyről most beszélünk, ahol tehát a hálózat aminosavai nódusok, tehát a nódusok azok aminosavakként foghatók fel, aminosav oldalláncokként, szoktak olyan fehérje szerkezeti hálózatot is szerkeszteni, amelyeknél az egyedi atomokat veszik nódusoknak, de igazándiból, mivel az aminosav oldalláncok, hát azok nem szedhetők szét, tehát nem találjuk őket megdarabonként egy fehérjében, ezért ennek nem nagyon van értelme, hiszen az aminosav oldallánc atomjainak a szerkezete egymáshoz képest nagyon precízen meghatározott, az nem olyan nagyon sokat változik, vannak konformációs átmenetek, de nagyon kicsik, tehát igazándiból célszerűbb, sokkal kevesebb nódussal dolgozni, hát vegyék észre, egy aminosav oldallánc, mondjuk a glicin esetén az ugye egy nódus, tehát vagy egy atom, tehát ugye egy proton, azzal olyan sokat nem nyerünk, de mondjuk egy triptofán esetén azért már nyerünk, nem is keveset, tehát legalább nem tudom én 30 entitást, vagy 25 entitást, tehát igazán nagy mértékű redukciót sikerül megvalósítani a nódusok számában akkor, ha csak az aminosavakat tekintjük nódusoknak, aminosav oldalláncokat tekintjük nódusoknak ezekben a fehérje szerkezeti hálózatokban. Mit tudunk? A fehérjék döntő többsége esetén tudjuk azt, vagy még amiknél nem tudjuk, ott is meg tudjuk jósolni azt, hogy a háromdimenziós térben ezek az aminosav oldalláncok hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. Távol vannak, közel vannak, szomszédosak, nem szomszédosak. Itt merül fel az a kérdés, amik az ábrának az alsó részén tételesen megfogalmazásra is került, hogyan lehet a háromdimenziós térben egy nódus halmazból egy hálózatot konstruálni, ha csak annyi információnk van róla, vagy most még éppen csak annyi információt szeretnénk felhasználni róla, hogy pontosan hol helyezkedik el ez a nódus a háromdimenziós térben. Hát érdemes ezen egy picit elgondolkodniuk, és a válasz, ezt hadd mondjam most el, itt ki is lehetett esetleg kapcsolni egy picit a hangfájt, vagy leállítani, vagy szünetet tartani, és gondolkodni egy percet, hogy mi jut eszünk be erre. akár írják meg a csermelynet@gmail.com-ra, hogyha volt valami ötletük, de akkor ne csaljanak, tehát akkor először gondolkodjanak, és utána írják meg, aztán csak aztán nézzék meg, hogy mi az a válasz, amit én adok erre. Nem biztos, hogy ez az egyetlen jó válasz. Na akkor pont, szünet vége. Tehát az a jó válasz, vagy az a válasz, amit a tudományos vizsgálódások szoktak adni erre a kérdésre, az az, hogy azt feltételezzük, hogy az aminosavak között, az oldalláncok között annál több kémiai másodlagos kötőerőbeli kölcsönhatás van, például hidrogénhíd, meg elektrostatikus kölcsönhatás, meg van der Waals kölcsönhatás, meg hadd ne soroljam, megtanulták az alapstúdiumban. Tehát annál több kölcsönhatás van, minél közelebb vannak egymáshoz. Hát ez egy plauzibilis, ez egy kézenfekvő feltételezés. Emlékezzenek vissza arra, hogy meséltem arról az egyik első óráján ennek a kurzusnak, hogyha a hidrogénhíd kötéseket kellően kifeszítjük, azaz vagyis a hídfő atomjaikat, mondjuk egy oxigént meg egy nitrogént, kellően távol helyezünk el egymástól, akkor az a hidrogénhíd kötés szétszakad. Mert ugye az a proton kvantummechanikailag hullám természete révén köti össze ezeket a hídfő atomokat, és ez a hullám természet, mivel a proton tömege már elég nagy, ez véges, tehát egy idő után már nem működik. Tehát a hidrogénhíd kötések is csak egy bizonyos távolságtartományban képesek működni. Az elektrostatikus kölcsönhatásokról ugye tudják a Coulomb törvényt, hogy az a távolság négyzetével csökken, és hát higgyék el, hogy ez minden más kölcsönhatás a Van der Waalsra meg egyebekre is igaz, hiszen miért? Hiszen azok is elektrostatikus kölcsönhatásokon alapulnak, csak nem teljes töltések, hanem résztöltések elektrostatikus kölcsönhatásán. Tehát kimondható, hogyha két aminosav oldallánc a térben, a háromdimenziós térben viszonylag közel van egymáshoz, akkor feltételezhető, hogy viszonylag nagyobb erők hatnak kölcsön közöttük, akár azt is lehet még mondani talán, hogy négyzetesen nagyobb erők hatnak kölcsön közöttük a távolságuk függvényében, de hát ezzel már óvatosabban kell bánni, de hogy nagyobb az biztos. Ha távol vannak egymással, akkor meg nem. No, ebből két megközelítési mód következik. Az egyik, az igen nem válasz, tehát hogy szomszédjának tekintem a két aminosavat egymásnak, vagy nem tekintem szomszédjának. Ha valaki egy ilyen jellegű választ keres, akkor érdemes találnia egy kritikus távolságot, tehát egy meghatározott távolságot, amin belül, hogyha két aminosav oldallánc van egymáshoz képest, akkor azt mondjuk, hogy ezek szomszédok, tehát ezek kölcsönhatásban vannak egymással, és amin kívül, hogyha két aminosav, tehát aminél távolabb, hogyha két aminosav oldallánc van egymástól, akkor azt mondjuk róluk, hogy ezek nem szomszédosak egymással, nem hatnak kölcsön egymással. Nyilván érzik az előzőekből, hogyha egy ilyen merev elhatárolódást csinálnak, akkor az nem igaz, tehát az nem igaz, hogy amelyik mondjuk egy kicsit kijebb van, kicsit távolabb van annál a bizonyos merev határvonalnál, az nem hat kölcsön egymással, csak az igaz, nagy valószínűséggel, hogy ott van egy jó nagy törés, jó nagy lecsökkenés ebben a ható hatás mennyiségben, és hát igen, hogyha lényegesen kijebb megyek annál a kritikus távolságnál, akkor valóban már elhanyagolható mennyiségben hatnak kölcsön egymással ezek az aminosavak. Tehát ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés a folytonos. A folytonos meg, ugye, térjünk vissza az előzőre még egy pillanatra, tehát a határértékelvet megközelítés, ahol ugye azt mondom, hogy ha egy bizonyos távolságnál közelebb van két aminosav, akkor kölcsön hatnak egymással. Ha egy bizonyos távolságnál távolabb van két aminosav, akkor nem hatnak kölcsön egymással. Ez egy súlyozatlan hálózathoz vezet. Itt a hálózatnak vagy van éle kapcsolata a két aminosav között, mikor? Hogyha ugye közelebb vannak egymáshoz egy bizonyos távolságnál, vagy nincs, mikor, hogyha távolabb vannak egymástól egy bizonyos távolságnál. Abban az esetben, ha folyamatos rendszert vezetünk be, nincsen ilyen határérték, akkor súlyozott hálózatokat kapunk, mert akkor azt lehet mondani, hogy minél közelebb van két aminosav egymáshoz, annál erősebb a köztük lévő kapcsolat, annál nagyobb súlya van annak az élnek abban a bizonyos hálózatban, minél távolabb van két aminosav egymástól ebben a Fejéri hálózatban, annál kisebb, kevésbé erős ez a kapcsolat, annál kisebb súlyú az az él, amit reprezentálja ezt a kapcsolatot a hálózatban. Na most, hogy a súlyozás az hogy legyen matematikailag, tehát pont, hogy mondjuk a távolság négyzetének a fordítottjával, reciprokával súlyozzunk, vagy mi mással, erre nagyon sok megoldás született, és hát ezt érdemes is vizsgálni, hogy különböző fehérjék esetén különböző célra mi az, ami leginkább megfelel. elég robusztusak ezek a fehérjék szerkezetüket tekintve, már amelyiknek van, ugye tudják, egy csomó disordered protein van, tehát aminek a külső részének vagy egészének nincsen szerkezete, nincs jól meghatározott háromdimenziós szerkezete, de amelyik fehérjének van háromdimenziós szerkezete, az elég robusztus. Tehát kiderült a vizsgálatok során, hogy hát elég széles határok között, megdöbbentően széles határok között lehet változtatni ezt a kritikus távolságot például, és akkor itt körülbelül ugyanolyan hálózatos rendszert kapunk erre a súlyozatlan esetre, tehát amikor van vagy nincs módon határozzuk meg a hálózatos kapcsolatokat a fehérjéken belül, illetve, hogy matematikai függvények szempontjából, hát azért mondjuk ilyen extrém függvényeket ne tessék rá illeszteni, mint mit tudom én, ilyen integer függvény, hogy hol nulla, hol egy, meg mit tudom, tehát ilyeneket nem lehet, de azért a folytonos függvények közül, amelyek mondjuk egy ilyen csökkenést írnak le, hát egy nagyon sok minden egészen jó közelítéssel leírja ezt a hálózatot, akkor ha súlyozott változatot akarunk csinálni, tehát nem eléggé tág határok között lehet alkalmazni különböző konkrét matematikai leírásokat egy ilyen rendszernek a leírására. Kattintsanak egy ábrát. Most tartunk a harmadik ábránál, a Protein Structure Networksnél, ahol egy ilyen kérdés van az ábra tetején a jobb oldalon. It is a small world, but not scale-free. Why? Mit jelent ugye ez magyarul ez a kérdés? Hogy ez egy kis világ, ez a hálózat. Ugye mit jelent a kis világ? És vigyázzanak, ez kis világság magyarul. Egy csomó dolgozatban kis világiságnak említették. Hát lehet, hogy ez már a magyar szakirodalomban is bevonul, de hát ez butaság, mert a kis világiság az egy ilyen mixáti, vagy nem tudom micsoda irodalmi jelző. Tehát, hogyha valaki egy nagyon picike, nem tudom én, közösségből érkezik meg egy mondjuk fővárosba, akkor olyan kis világi. De az nem azt jelenti, hogy a kisvilág jelenségét mutatja, mert épp, hogy nem mutatja szegény, hát nincsenek ismerősei, tehát nem került bele abba a kisvilágba még, ami mondjuk egy nagyobb hálózati résznél, mondjuk egy nagyvárosnál megfigyelhető. Tehát a kisvilágság, és most zárójelben még egyszer, nem kisvilágiság, ugye az rossz, tehát a kisvilágság az azt jelenti, hogy a hálózatok nódusai csak néhány lépéssel érhetők el egymásból, bármelyikből átlagosan. A fehérjékre is igaz ez. Tehát akár még aminósabból kiindulunk, hogyha azt nézzük meg, hogy mely aminósavak vannak hozzá közel a háromdimenziós szerkezetben, akkor ez a háromdimenziós szerkezet kompakt. Azaz, vagyis egy fehérje nem olyan, mint egy hurkapálca. Hát ezt úgy látják, vagy szóval, ha láttak már ilyen fehérjéket, ilyen elektromikroszkópos, vagy akármicsoda képeken, röntgenkristallográfiás képeken, akkor látják, hogy nem olyan, mint egy hurkapálca. Tehát nem sorba gyalogolunk az aminósavakon, és azt lehet mondani, hogy tudom én, az N-terminálistól a C-terminálisig csak úgy lehet eljutni a térben, a háromdimenziós térben, hogy 383 lépést teszünk, mert olyan hosszú a fehérje, mert annyi aminósabból áll. Hát ez hülyeség. Tehát nyilvánvalólag látják, hogy a fehérjék általában globulárisak, kevés fibrilláris fehérje van, tehát elhosszított fehérje. Nyilván a fibrilláris fehérjékben a kisvilágság jelensége az kevésbé van meg, mint egy globuláris fehérjében, de a sejten belüli fehérjék, a nem szerkezetalkotó fehérjék döntő többsége az globuláris, nem véletlenül. És a globuláris fehérjékre aztán nagyon jellemző a kisvilágságot. Minden aminósabból el lehet jutni, minden aminósabban, hogyha hozzá közel lévő aminósavakon keresztül szeretnénk gyalogolni. De nem skála független. Mi nem skála független? Ugye a fokszám eloszlás nem skála független. Azaz vagyis, magyarra fordítva, nincsenek a fehérjékben olyan igazi nagy aminósav csomópontok. Hoppá! Na itt megint egy dologra felhívom a figyelmet. A csomópont, figyeljenek, nem minden nódus csomópont, csak azok a csomópontok, amelyek az átlagos nódusokhoz képest százszor annyi szomszéddal rendelkeznek, tehát általában a nódusok legszomszéd gazdagabb felső 1%-át szoktuk csak csomópontnak hívni. Egy csomóan a dolgozatokban lecsomópontozzák az összes nódust. Ez hülyeség. Épp hogy csak az 1%-uk a nódusoknak csomópont, nem a 100%-uk, tehát kérem, ne használják a csomópont kifejezést minden nódusra. Azaz vagyis, a fehérjékben nincsen csomópont. azaz vagyis nincs olyan aminosav, amelyik százszor annyi kapcsolatot be tudna gyűjteni, mint amennyit egy átlagos aminosav begyűjt. Hát most vegyük azt, hogy egy átlagos aminosav begyűjt mondjuk 5-6 kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy olyan aminosav nem fordul elő sehol, semmelyik fehérjében, amelyik 500 kapcsolatot begyűjtene. Hát nézzenek szét a saját baráti körükben. Hányan vannak önök közül, akiknek a Facebook vagy akármicsoda ismerőseik 500 vagy annál többen vannak? Hát ma már ez a többség. Na most nyilván egy járványos időszakban nem fogják ezt az 500-at összegyűjtögetni egy szobában maguk köré, mert hát akkor lennének aztán igazán hülyék. Tehát nyilván mostanában körülbelül úgy kezdünk el viselkedni, mint az aminosavak, de azért ugye egyébként a szociális hálózatok ennél sokkal csomópont gazdagabbak. Miért nincsenek csomópontok az aminosavakon belül, a fehérjéken belül, mint aminosavak, miért nem alakulnak csomóponttá? Hát miért? Hát azért, mert fizikai kapcsolat kell két aminosav között ahhoz, hogy egyáltalán bármiféle kapcsolatot lehessen feltételezni. Aminosavak nem SMS-ezgetnek egymásnak, aminosavak nincsenek fenn a Facebookon, stb. Azaz vagyis, azt kell ilyenkor elképzelni, hogyha önöknek csak olyan barátaik lennének, amiből szívből remélem, hogy mostanában egy ilyen karantén időszakban nagyon kevés van, akikkel össze is bújnak, tehát fizikailag így átölelik egymást, megfogják egymás kezét, és így tovább. Hát akkor ugye hány fér el önök körül a tér három dimenziójában? Hát érdemes lenne, nem most, majd amikor a járvány elmúlt, egy olyan játékot játszaniuk, hogy hát próbálják ki, hát hogy tudom én, 2-3 csoport az egyetemen játsza azt, hogy egyikőjük a központi csomópont, és próbálják meg azt, hogy hány ember tudja megérinteni a kis kezeskéjének, a kis ujjacskájával a valamiét annak az embernek. Hát, hogyha nagyon ügyesek, biztos eljut, nem tudom, eddig jutnának el, de hogyha mondjuk lehet, hogy eljutnának 25-ig is, vagy lehet, hogy már 40-ig is, én ezt sose próbáltam, de hát, hogy 400 ember nem tudná megérinteni azt a központi figurát, hogyha ez van, már akkor rég agyon nyomták volna egymást ott mindenki, hát az biztos. Tehát ezt vegyék észre, van egy Van der Waals rádiusz ezeknek az aminosavaknak, ez a Van der Waals rádiusz elkezdi kiszorítani egymást, kocogni kezdenek el az aminosavak, ha egy megfelelő mennyiségnél többen szeretnének hozzáférni egy központi aminosavhoz, és ez emiatt nem megy, tehát nincs olyan fehérje szerkezet, amiben csomópontok lennének. Na most az ábra, ez a Protein Structure Networks harmadik ábra, még a hotspotokra, meg key residue-kra hívja fel a figyelmet, és három ilyen, hát relatíve kicsike csomópontra, itt idézőjelben mondom ezt a csomópontot, hát számoljuk meg, hát mennyi van ott, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 kapcsolat, vagy valami ilyesmi van. Tehát 14 kapcsolattal rendelkező marhanagy csomópontról van szó, vagy még ennél is kevesebbet, tehát ilyesmi aminosavakra hívja fel a figyelmet, és azt mondja, egy nagyon szép vizsgálat eredménye, konkrét eredménye alapján, hogy amikor a fehérje betekeredik, azaz vagyis rendezetlen struktúrából rendezett struktúrát vesz fel, akkor néhány, esetünkben ennél a fehérjénél három, aminosav egy központi szerepet tölt be ebbe a rendeződésbe, ezek csomópontokként viselkednek, és az átmeneti állapotnak, a félig meddig betekeredett állapotnak a jellemzői, ezek ott jelennek meg, ezek az aminosavak, mint csomópontok, se előtte, se utána nincsenek ilyen csomópontok ebben a fehérje szerkezetben, és ezek irányítják a betekerődést, tehát ezeknek a kialakulása egy ilyen szűk keresztmetszet tulajdonképpen. Ha kialakultak már ezek a csomópontok, akkor a fehérje betekerődése, a natív állapotba való formálódása, áthelyeződése, vagy beirányolódása, az már egy szinte automatikus folyamatként megvalósul. Ameddig ezek a csomópontok nem alakultak ki, addig ez még nincsen meg. Tehát megfigyelhetők ilyen csomópontok azért, hát picikék kis csomópontok. A fehérje szerkezeteken belül is, és hogyha megfigyelhetők, akkor ezek nagyon kitüntetett szerepet játszanak a fehérje szerkezet vagy konkrét formájában, vagy pedig dinamikájában, akkor, hogyha éppen történik valami a fehérje szerkezetével, például betekerődik, mint ahogyan ezen az ábrán is látszik. Na, menjünk tovább. A Key Segments of Protein Structures ábra, ez a citokrom P450, ott az ábra felső sarkán lehet látni a nevét, CYP 2B4, konkrét molekuláról van szó, ez egy ugye emberi molekula, szerkezetét mutatja be. Mit látunk az ábrán? Piros pöttyöket látunk az ábrán, meg kék vonalakat, hogyha nem vagyunk szintévesztőek. Szintévesztők, nem tudom, mit látunk az ábrán. Pöttyöket meg vonalakat ez esetben. A pöttyök azok aminosavak, tehát minden pötty, piros, barna, akármilyen színű pötty, az aminosav. A kék vonalak pedig hidrogénhíd kötések az aminosavak között. Mit lehet látni? Azt lehet látni, hogy van ebben a fehérjében legalább három ilyen luk, vagy ilyen hát üres rész. Hát az egyik, vagy az első kettő, hogyha mondjuk kettőnek vesszük, akkor az nagyon-nagyon jól látható. Ugye ennek az ábrának a bal alsó sarkán van egy ilyen nyiladék, így mit tudom én, észak-nyugatra felfele mutató ilyen hasadék. Ami tulajdonképpen két lukra osztható, mert van egy ilyen bejárati kordon tulajdonképpen, látják 3-4 aminosav, itt a legalján ennek az ábrának egy ilyen hidat képez, és utána van egy ilyen háromszög vagy rombusz jellegű szerkezet ennek a hasadéknak a közepén, és hát ezek választják el a hasadék különböző részeit egymástól. Tehát, hogyha az ember így ránéz erre a fehérjére, akkor gyanakodni lehet, hogy itt valami különleges része van ennek a fehérjének. Aki tud valamit erről a fehérjéről, azt tudja, ugye, hogy ez egy enzim, ugye a citokrom P450-ek azok enzimek, méghozzá oxidatív enzimek. Ez az enzim részt, ugyanúgy, mint a többi ilyen enzim, részt vesz a xenobiotikumoknak az anyagcseréjében, tehát mindenféle szemetet oxidál el. Történetesen az egyik szemét, amit ez az enzim eloxidál, az alkohol, tehát az etilalkohol, tehát hogyha önök most, most már remélem minél többen önök közül önkéntesek, és azok ezelőtt nem kevés tisztelettel emelem meg a kalapomat, és minden tiszteletem az övék, hogy vállalják ezt a nehéz szolgálatot ebben a járványügyi időszakban, de hát akik mondjuk éppen nem tudnak önkénteskedni, vagy nem olyan helyen vannak, hogy ezt megtehetik, mert mondjuk egy másik országban vannak, vagy mit tudom én, hát azok lehet, hogy éppen be vannak zárva valahova, és hát akkor ne nyúljanak annyira az alkoholhoz, ugye, mint egy lehetséges megoldási formához, mert hát ugye ezt az enzimet igen könnyű túlteríteni, és hát hogyha túlterítik, akkor ugye igencsak nagy mérgezettségi állapotba kerülnek, tehát az nem túl jó, és hát ugye ez az enzim az alkoholból acetaldehidet csinál, és az büdös. Tehát ugye méghozzá igencsak rohadt szagú. Tehát ugye az a bűz, ami az jól beszívott emberből árad, már amikor egy pár perc eltelt, vagy egy óra miután beszívott, hát az többek közt az acetaldehidnek a bűze, amit pontosan ez az enzim állít elő, ami az orrunk előtt áll, életmentő funkcióként. Na, térjünk vissza a szerkezetére, tehát hogyan állítja elő? Van ez a luk, ez a hasadék, amit mutattam, a dél-nyugat észak-kelet irányba húzódó hasadék a fehérjében átlósan, de hát nem végig húzódik, hanem csak körülbelül a fehérje felé. Ez ugye a szubsztrát felismerő hely és az aktív centrum. A külső része ennek a hasadéknak a szubsztrát felismerő hely, a belső része pedig az aktív centrum. Az aktív centrum oxidálja ezeket a xenobiotikumokat, a szubsztrát felismerő hely meg az ismeri fel, hogy melyek azok a xenobiotikumok, amelyek beereszthetők az aktív centrumba. Van még itt egy másik ilyen érdekes, hát ilyen lukszerű valamicsoda, ez a fehérje, hogyha ezt a délkelet északnyugat tengelyt folytatják, és egy kicsit a tengely alá néznek a fehérje másik oldalán, azaz vagyis a fehérjének a jobb oldalán, akkor láttak ott még egy kisebb lukat, benne van egy aminosav a közepén, de attól még ott van egy ilyen luk. No, az az alloszterikus aktiváló hely és gátló hely, tehát nagyon jól kirajzolódik a fehérje szerkezetekben, hogyha ilyen egyszerű módon ábrázoljuk őket akkor is, hálózatos módon, az, hogy hol látunk különböző fontos támadáspontokat, különböző szubsztrát, meg aktiváló, gátló molekuláknak a kötődési helyeit egy ilyen fehérjén. Tehát hasznos egy ilyen hálózatos ábrázolás, mert rögtön egy áttekinthető képet ad erről a fehérjéről. Hogyha pattintanak egyet ezen az ábrán, akkor kijön az alján néhány felirat, hogy encor, meg latch residues, ezek azok, amelyek összekötik a fehérjék különböző szegmenseit, illetve a fehérje szegmenseket a szubsztráttal, hogy bridges, central residues, hinges, a bridges az ugye hidak, central residues azok a központi nódusok, a hinges azok olyan jellegű ilyen zsanérok, amelyeken a fehérje különböző alakváltozásokat tud szenvedni. Discrete bracers, hát ezek érdekes fehérje szegmensek, ezek önállóan mozognak, egyszerűen csak így lehet talán röviden definiálni őket, és ezáltal tulajdonképpen nagyon gyakran az aktív centrumoknak meg a allosztérikus kötőhelyeknek egy fontos ilyen információ közvetítő elemei, és mint ahogy a legutolsó sor is mondja, ezek egymástól független dinamikával rendelkező régiók, tehát egymástól független döntéseket kódolnak a fehérjén belül, úgy is lehet mondani, hogy a fehérje különböző attraktorait kódolják, tehát azokat a stabil állapotokat, amelyeket a fehérje egyáltalán felvehet, ami nem olyan sok, néhány stabil állapotban szoktak ezek a fehérjék rendeződni. No, menjünk tovább, és nézzük azt meg, ez egy bonyolult ábra, ez a Modules of Methion in tRNA Synthetase Network című ábra. Ez a methion in tRNA-st szintetizáló enzimnek a hálózatát mutatja be, méghozzá aminosav hálózatát. Na, bocsássanak meg itt egy... Köszönöm a türelmüket, itt kellett igyak egy pohár vizet. Tehát a methionin tRNA-s szintetáz enzimnek a hálózatát mutatja be ez az ábra, abból a szempontból, hogyha különböző csoportokat, modulokat, hálózatos csoportokat definiálunk ebben a fehérjében, hát ezt leginkább talán az ábra jobb alsó sarkában lehet látni, ezen az E panelen, vagy nagy E betűvel jelölt panelen, ott a különböző színű részeit próbálják megfigyelni ennek a fehérjének, és látják, hogy van egy ilyen kékeszöld, van egy jó meghatározott kék, egy ilyen narancs sárga-szerű, egy zöld, meg egy ilyen magenta jellegű hát része a fehérjének. Hát talán ez a magenta jellegű része, ez a lilás része a fehérje jobb oldalán, ez az, ami leginkább hát szembetűnő olyan szempontból, hogy nagyon világosan látszik, hogy ez pontosan addig lila, ameddig úgy lelóg, tehát ameddig úgy külön van, úgy a többitől. Tehát hálózatkutató módszerekkel nagyon jól lehet definiálni a fehérjének a doményeit. Ugye a fő stúdiumon szívből remélem, hogy tanulták a domén kifejezést. Ugye a domén az a fehérjének egy olyan fizikailag elkülöníthető része, lebenye, hogyha így tetszik, amelyik egyrészt különböző eljárásokkal leválasztható a fehérje többi részéről, tehát például a proteolitikus hasítással, de nem is ez a lényeg, hanem talán inkább az a lényeg, hogy különböző funkciókkal rendelkezik a fehérjén belül, és hát ebben a fehérjében is a különböző funkciókat, tehát az antikód kötőhelyet, a connecting peptid kötőhelyet és a tRNS kötőhelyeket hát meg lehet találni ezekben a különböző doménekben. Tehát, röviden, a hálózatos csoportvizsgálati módszerek, amelyekről szó volt már az elmúlt órákon, ebben az esetben, a fehérjék szerkezete esetében világossá teszik azt, hogy melyek a fehérje konkrét szerkezeti elemei, doménjei. Hát ez adott esetben egy hasznos tudás lehet olyan fehérjék esetén, amelyeket még nem annyira ismerünk. Ha a következő ábrára pötyintenek, akkor még mindig a methionin tRNA-s szintetáz fehérjét vizsgáljuk, az alakot látják. Itt van egy ilyen, a ábra jobb oldalán egy ilyen B panel, és azon van egy ilyen lila ilyen vonal, az a tRNA-s, az nem volt rajta az eddigi ábrákon. És ugyanezen a B panelen látnak néhány kiemelt aminosavat, triptofán 461, aszparagin 391, arginin 395, stb. Tehát amik ilyen golyókkal vannak jelölve, különböző színű golyókkal. Látják, hogy ezek a különböző színű golyókkal jelölt aminosavak, ezek egy ilyen csatornát, vagy egy ilyen folytonos hát, útvonalat jelölnek ki ezen a fehérjön belül. Ez egy kommunikációs csatorna. Hogyha megnézzük a különböző domének, különböző hálózatos fehérje csoportok közötti hidaknak az elhelyezkedését, akkor egy kommunikációs útvonalat tudunk találni a fehérje különböző részei között, és nem megdöbbentő, hogy minden fehérjével szinte így van, mint ahogy itt, hogy ez a kommunikációs útvonal, ez a kommunikációs híd különböző egymástól a fehérje háromdimenziós szerkezetében távol lévő kötőhelyeket köt össze egymással. Azaz vagyis nem úgy megy a fehérjében az információ továbbítás, hogy megérkezik az egyik valami szubsztrát az egyik kötőhelyre, ami a fehérje egyik nagyon távoli régiójában van, aztán a fehér, nem történik semmi az ég ötteri világon, a fehérje másik fele még ezt nem tudja. Nem tudom, láttak-e zsiráfot az állatkertben, ugye a zsiráf az egy kérődző állat, tehát ugye mi történik, zsiráf megeszi a valamit, mondjuk amit a lombot, vagy valamit, amit megevett, lemegy a hasába, hát idáig ugye minden normális. Aztán utána mi történik, áll a zsiráf még nem tudja, a feje még nem tudja, hogy a hasából elindult a lomb felfele, de mi már látjuk, mert ugye hát elég hosszú nyaka van a zsiráfnak, tehát így megy fölfele a zsiráf nyakán egy ilyen gombóc, és hát amikor meg odaér ugye a fejéhez, az elég hosszú idő ugye a zsiráfnál, akkor a zsiráf így bólint egyet, rájön arra, hogy apá, megérkezett a kaja a hasamból, és akkor bam-bam elkezd rágni, ugye kérődzni, majd utána lenyeli, és akkor hát látjuk ugyanazt Pepitában, ugye a gombóc most fölülről lefele megy a hasába. Tehát a fehérjénél azért ez nem így van, tehát nem az, hogy elindul a gombóc a fehérje egyik feléről, a fehérje másik fele még nem tud semmit, és így tovább. Tehát nagyon jól összekötött aminosav rendszer van a fehérjéken belül, mint egy ilyen jelátviteli útvonal, amelyik pillanatokon belül át tudja vinni azt az információt, hogy ho-ho, apukám, megpiszkálták a fenekünket, tehát hogy ott valami kötődött, a nem tudom én milyen szubsztrát, hát akkor ki kell nyitni a szánkat adott esetben, ugye, hogy kötődjön a másik szubsztrát is. Tehát a fehérje különböző részei igen hatékonyan kell, hogy kommunikáljanak egymással, mert ezt nem tennék, akkor evolucionálisan megbuktak volna azok az élő lények, amelyek ilyen fehérjéket szintetizálnak. Ez van ebben a metionin TRNS szintetáz fehérjében is, és hát rengeteg más fehérjében is ezt lehet találni. Elérkeztünk a következő ábrára és az óra feléhez, vagy hát ennek a 60 perces résznek a feléhez. Ez a Folding Networks in the Reality címet viseli ez az ábra, és egy ilyen eléggé hát ilyen részletgazdag ábra. Micsoda ez? Ez egy nagyon fontos ábra. Tanulmányozzák egy kicsit, akár úgy is, hogy még amikor én már nem beszélek, vagy halkítsanak el, vagy csináljanak egy kis szünetet, és nézegessék ezt az ábrát egy picit. Első nagyon fontos tudnivaló erről az ábráról, ezek a gombócok ezen az ábrán nem fizikai entitások, tehát nem aminósavak, nem fehérjék, nem sejtek, nem emberek, semmi. Ez teljesen más. Ezek állapotok. Tehát ez egy olyan hálózat, ahol minden egyes nódus egy-egy állapotot jelöl. Ilyen hálózat még nem volt, és nem is nagyon lesz sok, azt hiszem egy se, vagy egy talán még ebben az egész kurzusban. Tehát ez egy nagyon különböző fajta hálózat. Nézzék meg, hogy egy 20 aminósavas 20 AA peptide, ugye ez van az ábrának a jobb alsó csücskébe, tehát ez egy 20 aminósavas peptid különböző alakjait írja le ez az állapot. Itt látnak mindenféle kukacokat az ábrán, ott fönt a bal felső sarokban van a HH, a másik bal felső sarokban, a jobb felső sarokban a TR, aztán az alsó sarkokban vannak a TSE2, az FS, meg a TSE1. Ezek ilyen kiemelt alakok, viszonylag gyakrabban előfordul, hogy egymáshoz képest viszonylag különböző alakok, de higgyék el, hogy minden egyes pöttyinek, ami itt van valahol ezen az ábrán, megfelel egy alak, egy önálló alakja ennek a peptidnek. Azaz, vagyis a pöttyök, a nódusok ebben a hálózatban alakok, méghozzá minél nagyobb a nódus, annál gyakrabban fordul elő ez a bizonyos alak. A nódusok közötti vonalak pedig a különböző alakok közötti átmeneteket jelölik. Látják, hogy vannak olyan a nódusok, amelyekből több átmenet is lehetséges. Itt nagyon sok, ilyen majdnem teljes gráfot vagy teljes gráfot látnak, tehát hogy van 5-6-7, mit tudom én hány alak, amely között korlátlan számú átmenet lehetséges. De azt is látják, hogy vannak olyan nódusok, amelyből csak egyetlen, kevés, nem sok, de amelyből csak egyetlen egy átmenet lehetséges valamilyen másik nódusba. És hát ezek eléggé determinált hát helyei ezeknek a hálózatoknak. Mit látnak még? Azt látják, és ez a legfontosabb dolog ezen a hálózaton, hogy ezek az alakok, ezek az állapotok, ezek csoportokba szerveződnek. Hát nagyon jól látszanak ezek a csoportok, ezek a külön vált ilyen részei ennek a hálózatnak. Ezek a betűk, betűszavak, a HH, meg a TR, meg a nem tudom, hogy micsoda, egy-egy ilyen csoportot jelölnek tulajdonképpen. Tehát igen, a csoport egy központi nódusát is jelölik, de egyszer s mint a csoport összes nódusát is jelölik, hiszen a csoport többi nódusa nem olyan távol van egymástól ebben a csoportban, tehát nem olyan nagyon különböznek ezek az alakok egymástól az adott csoporton belül. Ha az adott csoportból átmegyünk egy másik csoportba, na ott már jelentősen különböznek az alakok egymástól, és hát átbillen ez a peptid alak egy másfajta peptid alakba. Mit mutat ez az ábra egészen nekünk? Hát úgy, ugyanúgy távolról ránézünk, akkor körülbelül azt mutatja, hogy nem olyan nagyon sok csoport van ezen az ábrán. Hát olyan bonyolult ez az ábra, de hogyha csak a nagyobbakat nézik, akkor hát ugye ott van a TR, a HH felül, itt középen mintha lenne 4, ezek a sárgák, akkor már hogy hol tartunk 6, akkor van ez a TSE 2, az FS meg a TSE 1, még 3. Tehát összesen 9 csoportot lehet ezen úgy a nagyobb csoportokból megszámolni, aztán ha nagyon akarjuk még, akkor van még 3-4, de hát annál több már aztán igazán nincs. Tehát, hogy igazándiból mondjuk a két kezemen megszámolható csoportra oszlik szét ez az ábra, ami hogy fordítható le a valóságba, hogy egy ilyen 20 aminosavas peptid körülbelül 10 alakot vehet fel. Hát aztán ezeknek vannak mindenféle variáció ugye a 10 alakon belül, de úgy nagyságrendileg 10 alakja van, nem több. Na most hát ez miért érdekes? Ugye azért érdekes, mert ha elkezdenének kombinatorikázni ezzel a 20 aminosavval, akkor kiderülne, hogy már 20 aminosav esetén, hát is majdnem millióknál tartunk az alakok lehetséges számát illetőleg, és hát ez nem millió a valóságban, hanem mondjuk 10 alakká rendeződik ez a millió, vagy sok milliónyi alak. Na most... Ugye, hogyha az alapstúdiumra visszagondolnak, akkor még megdöbbentőbb dolgot kell, hogy tapasztaljanak, vagy megállapítsanak. Egy nagyobb, ugye ez 20 aminosavas peptid, az nem egy fehérje. Ugye, remélem emlékeznek arra, hogy egy fehérje, ugye egy szokványos fehérje, hát az inkább 100, de több 100, tehát 200-300-400 aminosavnál kezdődik, vagy hát ez a szokásos mérettartomány. Ugye Keller-Meyer professzor a titin fehérjét vizsgálja, hát az mondjuk egy másik extrémum, ott már sok ezer aminosav van, még annál is több. Tehát igazándiból egy 20 aminosavas valami, hát az semmi a fehérjékhez képest. Na most emlékezzenek vissza, mi van akkor egy fehérjénél, tehát aminek mondjuk 200 aminosavja, vagy 300, vagy 500. Mire lehetne gondolni ezek alapján? Hát, hogyha már 20 aminósabb is, 10 alakot fel tudott mutatni. Hát akkor mi lesz itt, te jó ég, hogyha ugye 500 aminósabb van? Hát akkor nem 10 alak lesz itt, hanem hát tudom én, 8000 vagy 10000 vagy számolatlan számú alak lesz. Mi a valóság? Mire emlékeznek a főstúdiumból? Itt most lehet, hogy megint egy szünetet kéne tartaniuk, egy póz gombot benyomniuk, és egy kicsit gondolkodni talán, hogy mire emlékeznek a főstúdiumból. Tehát hogy van ez az alakja a fehérjéknek? Hány alakja van egy fehérjéknek? Egy fehérjének. És hát, hogy akik emlékeznek rá, azok valószínűleg rájöttek, hogy hát igen, azt tanultuk a főstúdiumon, és helyesen tanulták, hogy egyetlen egy natív alakja van egy fehérjének. Tehát egy valamire való fehérje nem, hogy 1 millió, nem hogy 10, ami itt az orrunk előtt van, hanem egyetlen egy alakba rendeződik. Ez a natív állapot, ez az, aminek aktivitása van, ez az, amit, hogyha kitekerünk, széttekerünk, akkor nem működik, és így tovább, és így tovább. Hát ez meg hogy van? Hát ugye úgy van, hogy nagyon-nagyon kiszelektálódtak ezek a fehérjék az evolúció során. Voltak olyanok is, amelyek hát nagyon sokféle állapotban voltak, és most zárójelben hadd mondjam, hogy ugye a disordered proteins, tehát az amelyeknek vannak rendezetlen régiói, azok nem egy állapotban lehetnek stabilak, azok bizony sok állapotban lehetnek stabilak, és az emberi szervezetben egészen sok ilyen disordered protein van. De amit így klasszikusan fehérjének hívunk, és amelyik a klasszikus enzim funkcióra szakosodott fehérje, az bizony olyan fehérje, amelynek egy natív állapota van. Néha 2-3, ugye mikor van egy fehérjének 2-3 állapota, hát akkor van egy fehérjének 2-3 állapota, amikor ugye alloszterikus kölcsönhatásokban lép, tehát alloszterikus gátlás, meg alloszterikus aktiválás folyik, és hát emlékeznek a hemoglobin klasszikus példájára, ugye a megfeszített állapot, meg a relaxált állapot, hát ez nem egy állapot, ez két állapot. Tehát egy szabályozott fehérjének legalább két állapota van az néha több is, de nem olyan nagyon sok, tehát egy agyon szabályozott fehérjének is egy olyan, nem tudom, 5-6 állapotnál több állapota nincsen. Tehát magyarán mondva ez a jelenség, amit itt látunk ezeknél a peptideknél, ez általános. Bonyolult rendszerek néhány jól meghatározott állapotba rendeződnek. Már akkor is, hogyha ilyen kis vicik vacak rendszerek, mint ezek a peptidek, ugye most még egy mondatot hadd mondjak el erről, mert ez fontos, miért van több állapota egy átlagos peptidnek, mint egy átlagos fehérjének? Hát azért, mert egy átlagos kicsike peptid aminósav oldalláncai között még nincs elég hely arra, nem elég hosszú ez a peptid ahhoz, hogy keresztbe kasul visszatekeredjen saját magába, és ilyen módon az aminosav oldalláncok számos kötéssel rögzítsék egymást a tér háromdimenziós szerkezetében valamilyen pozícióban. Egy nagyobb peptid esetén, amit már fehérjének hívunk, 300 aminosavas fehérje esetén, már kellőképpen sokszor tud vissza-vissza-vissza kanyarodni ez a polipeptid lánc ahhoz, hogy egy nagy gombolyaggá álljon össze, és ebben a nagy gombolyagban már kellően sok keresztkölcsön hatást tud termelődni ahhoz, hogy ez a nagy fehérje immáron egyetlen egy szerkezetbe stabilizálja önmagát. Egy kicsi peptid, egy 20 aminosavas peptid erre még nem képes, ezért tanulták meg az alapstúdiumon, remélem emlékeznek rá, hogy az inzulin az egy milyen peptid. Hát kicsi peptid, de hormon hatása van, amihez egy meghatározott szerkezet kell. Hogy éri el az inzulin ezt a meghatározott szerkezetet? Itt megint lehet egy kis pózt tartani és gondolkodni, vagy megnézni az interneten a választ, hogy tanuljanak valamit ebből az előadásból. Hát hogy éri el? Hát úgy éri el, hogy kettő darab diszulfidhidat csinál a két lánca között, az A lánc vagy a B lánc között. Ugye eredetileg volt a connecting peptid, az leesett, a részletek most nem menjünk be. Ugye vannak más peptidek is, peptidhormonok, amelyek cirkulárisak, tehát az utolsó aminósav, hogy mondjam, a C-terminális, az kovalensen össze van kötve az N-terminálisra. Hát ott ez a fontos kölcsönhatás az, ami stabilizálja a peptidet. Tehát egy ilyen húsztagú peptid, vagy ilyen kicsike peptid, az muszáj, hogy valami trükköt alkalmazzon ahhoz, hogy stabilizálja magát. Ha nem elég, ha nincs trükk, akkor ezt látjuk, amit a képen látunk, hogy hát mondjuk legalább 10 alakot felvesz. Az meg egy hormonhatása nem igazán szerencsés, mert hát akkor most melyik a hormonhatású alak, és akkor mit csinálunk a többivel? Tehát és akkor ezt hogy szabályozzuk, hogy mi lesz ezzel az egésszel? Tehát ez így egy nem eléggé definiált rendszer. Gondolkodjunk még egy kicsit ezen. Ez egy kis világ, ez az egész hálózat, amit itten látunk az orrunk előtt. Miért jó, teszi fel az ábra a kérdést, why it is good that it is a small world? Miért jó az, hogy ez egy kis világ? Tehát miért jó az, hogy ebben az állapot térben, mert ezt egy állapot térnek hívjuk, a különböző állapotok között, amelyek ugye ennek a hálózatnak a nódusai, még mindig a Folding Networks in the Reality című ábránál tartunk, tehát miért jó az, hogy ezek között a nódusok között néhány lépéssel kapcsolatot tudunk teremteni? Mit jelent ez tulajdonképpen? Azt jelenti, hogy néhány lépéssel a peptid bármelyik alakjából, bármelyik másik alakjába el tud jutni. Hát ez nagyon fontos. Ha nem így lenne, akkor iszonyú baj lenne, mert hogy képzeljük el, hogy mondjuk a jobb felső, vagy mi az bal felső sarokban lévő HH alak, az egy nem tudom, nagyon fontos funkcióval rendelkező alak. A valóságban azt hiszem nincs itt, de most képzeljük el. De most mi nem a HH alakban vagyunk, hanem a pont az átellenső sarokban lévő TSE egy alakban vagyunk, mert hát most oda rakott minket a Jóisten. No, de nekünk muszáj valahogy eljutni ebbe a HH alakba. Hát, hogyha ez nem néhány lépés lenne, nézzük meg, hogy tudunk eljutni, hát akár egyenesen is tudunk szinte menni, tehát a TSE 1-ből át tudunk jutni a TSE 2-be, a TSE 2-ből át tudunk jutni ebbe a, nem tudom én, sárga valamivel, a sárga valamiből meg már a HH alakba, tehát négy lépéssel el tudunk jutni az ábra egyik csücskéből az ábra másik csücskéig. Hát ez nem sok. Tehát pillanatokon belül pötty egy ilyen változás folyamattal átlendültünk az egyik végletből a másik végletbe, és ehhez nem kellett idő. Tehát nagyon gyorsan tud reagálni egy ilyen rendszer a különböző igényekre akkor, hogyha kisvilág az állapottér, tehát hogy az állapotok szabadon átjárhatóak egymásba, figyeljék meg, ez egy nagyon fontos mondat lesz, ami most jön, minden állapottér a Földön kisvilág. Tehát azok az állapotterek, amelyeket mondjuk az agyunk produkál, mint gondolatok, azok az állapotterek, amelyeket a sejtjeink produkálnak, mint mondjuk differenciált sejtek, azok az állapotterek, amelyeket bármilyen komplex rendszer, akár még egy társadalom is produkál, azok kisvilágok az átjárhatóságuk szempontjából, azaz vagyis az egyik állapotból könnyen át tudnak menni egy másik állapotba. Ez rendkívül fontos, mert ha nem lennének kisvilágok ezek az állapotterek, akkor akkor megpusztulnánk. Tehát akkor egy nagyon merev világban élnénk, amelyik változott, nem lenne képes megváltoztatni a viselkedését. Hát most ugye, amikor én ezeket az előadásokat hanganyagra mondom, akkor éppen tombol a koronavírus járvány itt Magyarországon, meg hát a világon szinte majdnem szerteszét mindenhol, talán már Kínában nem annyira. És hát mi lenne akkor, hogyha a társadalmi hálózat nem tudna ilyenkor szétkapcsolni, nem lenne karantén, nem maradnánk otthon, nem szűkítenénk le a testi kontaktusokat emberek között, hát akkor mindenki megbetegedne. Tehát akkor mese nincsen. Tehát akkor tényleg a társadalomnak egy jelentős része, az idős generáció az szinte kivétel nélkül elpusztulna borzasztó és tragikus módon. Tehát hogyha nem lenne változatosságra, változás képességre való hajlam egy ilyen komplex rendszerben, hát az akkor megnézhetné magát. A következő ábra az a Sejt Cellular Networks címet viseli, és a sejtekben megtalálható hálózatoknak egy összefoglaló ábráját adja. Tehát egy szinten följebb léptünk itt, fehérjéket elhagytuk, tehát az egyedi fehérjékről most már így külön rendszerként nem beszélünk a továbbiakban. Az egyedi fehérjék és más molekulák által alkotott nagyobb rendszerekről beszélünk a továbbiakban. Ebből 6 darabot szoktunk megkülönböztetni általában a sejteken belül, de ez ne azt jelentse, hogy önök közül akárki ne tudna egy hetediket definiálni, tehát nyugodtan definiálnak akár hetediket is. Ez a 6 darabból 3 darab funkcionális hálózat, és 3 darab szerkezeti hálózat. Kezdjük el a szerkezeti hálózatokkal először. Van itt az ábra alján egy Protein-Protein Interaction Networks nevű doboz. Ez fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózat magyarul, vagy interaktómnak is szoktuk nevezni. Akkor szoktuk interaktómnak nevezni, amikor az egész sejt teljes fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatát nézzük, tehát ilyen genomi méretekben nézzük a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatot, akkor interaktómnak hívjuk. Kisebb fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatokat nem annyira szokás interaktómnak hívni, bár az emberek nem nincsenek tisztában ezzel, tehát minden francot interaktómnak hívnak, és hát az persze hibás. Hát ez a nevéből következik, hogy ez micsoda. Ez egy olyan hálózat, ahol a fehérjék, hát ki mások lennének, a nódusok, tehát figyeljék meg, most nem a hálózat egész egy fehérje, hanem egyetlen egy nódusa egy fehérje, és a fehérjék közötti fizikai kölcsönhatások, amelyeket ugye most a járványnál el kell kerülni, már nem a fehérjék között, hanem közöttünk. Tehát ezek a fizikai kölcsönhatások, ezek azok, amelyek az éleket, a kapcsolatokat jelentik ebbe a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatba. Ez egy nagyon-nagyon széles körben vizsgált hálózat, fogunk róla még beszélni. A következő szint a szerkezeti hálózatokban egy kicsit messzebb van ettől, elnézést kérek, a cytoskeletal network, tehát az ábra bal oldalán egy kicsit följebb. Ez a cytoskeletális hálózat, ahogy hát vélhető az angol nyelvből is. Ugye a citoszkeletonhoz hozzátartoznak a mikrofilamentumok, a mikrotubulusok, a másodlagos filamentumok, a stresszfilamentumok, és még sorolhatnánk, hogy mi mindenféle filamentumok. De hát ezek a filamentumok, tehát ezek a szálak, ezek a rudak a sejten belül, ezek nem önállóan vannak, hanem ezek egy ilyen hálózatos rendszerbe össze vannak kötve. Mivel vannak összekötve, nem madzaggal vannak összekötve természetesen, hanem fehérje komplexekkel vannak összekötve, tehát ezek a kis gombócok, hát ott a szálak, vonalak között, amit hát próbáltam rajzolni, ezek fehérje komplexek, és ezek a fehérje komplexek kötik össze a citoszkeleton különböző részeit. Ez egy jóval nagyobb léptékű hálózat, mint a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózat, hiszen látják, hogy ez is egy fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózat, csak hát bizonyos részeit a fehérjéknek úgy hívjuk, hogy aktin szál. Tehát azokkal nem törődünk egy magába, tehát nem aktin monomerekként beszélünk róla itt már, hanem így egybevonjuk őket, és azt mondjuk, hogy ez egy aktin szál, vagy azt mondjuk, hogy ez egy tubulin, ilyen rúd, tehát nem mikrotubulus, tehát nem tubulin molekulákról beszélünk ilyenkor egyesével most már a hálózatos szempontból, hanem az egész mikrotubulusról, úgy ahogy van. Na most ezeket kötik össze, tehát ezeket a szálakat, meg tubulusokat, meg minden egyebet, különböző fehérje komplexek, és ez a citoszkeletális hálózat. Egyel följebb az ábra a bal oldalán, a tetején a Membrane Organelle Network kifejezést látható, amelyik az utolsó ilyen szerkezeti hálózat ebben a sematikus ábrában. ez a membrén organell network, ez mindenféle sejtalkotónak a membrán vezikulákkal, vagy membrán hidacskákkal összekötött hálózata. Hát ez most lehet, hogy új önöknek, mert erről nem nagyon szoktunk beszélni, mert titok. Nem azért, mert titok, hanem mert kicsit nehéz vizsgálni, és hát nem olyan sok információ áll még rendelkezésre erről. De higgyék el azt, és hát nézzenek utána a tudományos irodalomban, hogy ha verifikálni akarják, hogy bizony-bizony a mitokondriumok azok nem önálló entitások a sejten belül, hanem ilyen kis vezikulákat lődöznek ki egymásba, és ez be is csapódnak egy szomszédos mitokondriumba, és a vezikula nem üres, tehát ez a lipid gömb, ez nem üres, hanem ez a mitokondrium alkatrészei tartalmazza, van benne mitokondriális fehérje, van benne mitokondriális RNS, adott esetben mitokondriális DNS is, mindenféle metabolitok, ez a mitokondriumnak egy ilyen kis belső keresztmetszetét adja. És hát ez egy információ a következő mitokondriumnak, hogy a szomszéd hogy érzi magát, tehát hogy mi van éppen a szomszédban, most éppen halálán van ez a szomszéd, vagy pedig hát köszönjük szépen, jól érzi magát. És ez nagyon alapvető információ a mitokondriumok számára, mert így tudnak a mitokondriumok adott esetben összeolvadni, ha arra van szükség, vagy éppen szétosztódni a saját kis részeiket védve, mivel hogyha például egy mitokondrium elkezd oxidálódni, vagy valamiféle károsodás éri, akkor megpróbálja ezeket a károsodott fehérjéket a mitokondrium egyik részébe tömöríteni, és leválasztani saját magáról, hogy dögöljön meg az a részem, mint hogyha ilyen, mit tudom én, önamputációt végeznénk mi el, de hát én magam maradjak életben, mert ugye hát ez körülbelül olyasmi egy mitokondriumnál is, mint egy ilyen súlyos szepszis, egy ilyen vérmérgezés egy embernél, ahol hát bizony hát amputációra kerüljön, mert különben ugye az ember meghal. Tehát a mitokondriumok nagyon plastikusan változtatják meg a szerkezetüket, és nem csak önmagukban, hanem egymáshoz képest is, tehát ilyen információt adnak át egymáshoznak. De ez nem zárul be a mitokondriumoknál, az összes membránnal határolt részecske a sejten belül, tehát a sejtmag, a plazmamembrán, a Golgi, a peroxiszóma, a lizoszóma, a mitokondrium természetesen, az endoplazmatikus retikulum, minden, ami van a sejten belül, amiről valaha tanultak, meg még az is, amiről nem tanultak, azok egymással dinamikus kapcsolatban vannak, mindenféle lipidvezikulák, lipidhidacskák, meg egyebek tekintetében, vagy segítségével, és hát ez egy annyira dinamikus egyensúly, hogy ennek a felderítése elég nehéz. Ezért tudunk róla viszonylag keveset, de egyre többet tudunk róla, és hát ez a figyelem jelenleg, tehát 2020-ban, most, ezekben a pillanatokban, a figyelem kellős középpontjában áll. Tehát aki igazán fontos dolgokat akar kutatni, az hát például, hogyha ilyesmire adja a fejét, akkor az jól teszi. Az ábrán még három hálózat van, amiről röviden fogok beszélni, és akkor ezt a részét be is fogom fejezni ennek az előadásnak. Az első a jelátviteli hálózat, a Signaling Networks. Ez az ábra jobb oldalának az alján van. A Protein-Protein Interaction Network mellett. Ez nem véletlen. A jelátviteli hálózat nagyon-nagyon átlapolódik a fehérje kölcsönhatási hálózattal. Hát ezt tudják ugye az alapstúdiumból. Hát mi a jelátviteli hálózat? Hát azon fehérjéknek és, ez nagyon fontos, mikroRNS-eknek az összessége, meg nem csak mikroRNS-eknek, hanem mindenféle más RNS-eknek, heteronukleáris RNS-eknek, szivacs RNS-eknek, meg még egyre több RNS fajta fedeződik fel jelenleg, ami részt vesz ezekben a folyamatokban, PV-RNS, meg csomó minden még így felsorolhatnánk. Tehát egy csomó RNS-nek és egy csomó fehérjének a jelátviteli folyamatokban való kölcsönhatása a jelátviteli hálózat. Ugye ezt tanulták meg jelátviteli útvonalak néven, ugye EGF, receptor, pathway, meg MAP-kináz kaszkád, meg inzulin receptor jelátviteli út, meg citokin receptor jelátviteli út. Na most, hát ugye szívből remélem, hogy az alapstúdiumokon is tanulták azt, hogy ezek a jelátviteli útak kölcsönhatásban vannak egymással. Tehát cross-talk van közöttük, keresztbeszélgetések vannak közöttük. Hát higgyék el nekem, hogy a keresztbeszélgetések sokkal fontosabbak, mint a jelátviteli útak. Tehát ennek az egésznek a hálózatos jellege az igazán fontos. Ezzel foglalkozik a jelátviteli hálózat. Vegyék észre, hogy a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatnak csak egy része a jelátviteli hálózat, mert egy csomó olyan fehérje van, mit tudom én, aktin, vagy csomó vázfehérje, meg más fehérjék, amelyek nem vesznek részt olyan átvitelben. A fehérje-fehérje kölcsöttársi hálózatban ezek is beletartoznak, de a jelátviteli hálózatban nem tartoznak bele. Pluszként, ahogy az előbb említettem, a jelátviteli hálózat tele van mindenféle RNS-ekkel, mikroRNS-ekkel, egyéb RNS-ekkel, amelyek értelemszerűen nincsenek benne a fehérje-fehérje kölcsöltási hálózatban, mert abban csak fehérjék vannak benne. Tehát a jelátviteli hálózat ilyen módon átfed jelentős mértékben a fehérje-fehérje kölcsöltási hálózattal, de messze nem ugyanaz. Tehát itt két különböző hálózatról van szó. Az ábra tetején a jobb oldalon a Gene Transcription Network feliratot látják a sejtmag fölött. Hát ez kicsit bután van oda elhelyezve most, mert hogy ez a Signaling Networks-el, a jelátviteli hálózattal eléggé kölcsönhatásban van. Vagy úgy tekintjük a jelátviteli hálózatot, hogy odáig vesszük, ameddig el nem jut a jel a sejtmagba, vagy úgy tekintjük a jelátviteli hálózatot, hogy végigmegy a jel, és gén transzkripciót indukál, és a transzkriptált gén adott esetben transzlálódik, a transzlációt ugye befolyásolják a mikroRNS-ek, a transzláció után keletkezett termék adott esetben lehet egy transzkripciós faktor, amelyik bemegy a sejtmagba, gén transzkripciót indukál, és így tovább, és így tovább. Tehát itt különböző felfogásai vannak ennek a jelátviteli útvonalnak, és hogyha a géntranszkripciós részét levágja az ember ebből az egész komplex folyamatból, akkor eljut a géntranszkripciós hálózathoz, de ma már ezt egyre ritkábban szokták megtenni, és egyre általánosabban teljes jelátviteli hálózatról beszélnek, ahol a teljes jelátviteli hálózatban, tehát a transzkripciós faktorok, minden, ami a sejtmagban történik, az benne van, tehát az részét képezi, és néha bizony részét képezik még azok a DNS szakaszok is, gének is, amelyek átíródnak ilyenkor, vagy amelyek az aktivációban vagy gátlásban részt vesznek. Tehát igazándiból a jelátviteli hálózat az manapság eléggé elkezdett kiterjedni, és egyre több mindent tartalmaz, ami a jelátvitelnek részét képezi. Hát a mai előadás itt fejeződne be ezzel az átfogó ábrával, és akkor a következő előadáson fogok beszélni arról, hogy ezek a hálózatok, amelyeket itt nagy általánosságban elmondtam, mint a sejtet alkotó hálózatok, ezek külön-külön milyen érdekes jellemzőkkel bírnak. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!